Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat.
Kiégés háttere, mondom egymás után, mindig van benne valami értékes dolog, de látjuk, hogy hogyan fordul át valami túlzásba, amitől nem lesz jó nekünk. Első, érvényes ideálok itt és most való kritikátlan számonkérése és alkalmazása saját magunkon elsősorban, mert most a kiégésről beszélünk. Második, kimagasló teljesítményre törekvés töretlenül. Harmadik, hivatásszerep eluralkodása ott is, ahol az ember is megnyilatkozhatna. De azt háttérbe rakjuk, nem mindig csak hivatásszerep. Következő, rutin, jó szokások, sőt erények, tanulás és fejlődés nélkül. Öt, kiégett, romboló szakmai környezet. Elkezdtünk beszélni arról, hogy háromféle motivációt ismerünk, egyszerűen, biológiai motiváció, élni, túlélni, enni, inni, szaporodni, melegben lenni. Másik, külső motiváció, így jellemeztük, jutalmazás, büntetés. Sok-sok büntetés, kevés jutalmazás. Az a biztos. Nem dicsérlek a szemedbe, mert elbízod magad, szörnyű. Jót nem szabad embertársainknak mondani, mert rettenetes lélektani következményei vannak. És a bölcsesség ezt mondja, ugye? Semmi jót nem mondunk a másiknak, mert megzavarodik tőle. Viszont érdemes mindenkiből embert faragni. Tehát ne tartsuk őt még embernek, még faragni kell őt. És hogy érdemes faragni? Sok büntetéssel. Nagyon sok büntetés. Az. És akkor ember lesz a végén. Csak milyen? Szörnyű. Tehát második motiváció, külső motiváció, jutalmazás, büntetés, és amiről elkezdtünk sokat beszélni, belső motivációs rendszer, ami egy önjutalmazó rendszer, elkezdünk belül jól lenni, belül érezzük a késztetést, és ahogyan csináljuk, közben jól vagyunk. És emlékeztek Carl Rogersre? A boldogság nem cél, hanem folyamat. Nem állapot, hanem valamiféle irányultság. Ez zseniális, ennél jobban ezt nem is lehet összefoglalni. Az eredményes emberek, az eredményesek között is a legeredményesebbek két dologgal jellemezhetők. Szenvedélyesek, na az azért valami belső dolog általában. És a második, hogy kitartóak. Azt lehetne mondani, hogy egy eredményes személy mind a három motivációt eredményesen használja. Vagyis valami olyan irányba tudom vinni az életem, ami kapcsolódik a belső indítatásaimhoz. Akkor is haza kötelességem. És mi fog előbb-utóbb megtörténni? Éppen nem lesz hozzá kedvem. Ez mindig megtörténik. Hát hosszú távon. Egész biztos, hogy egyszer csak nem lesz hozzá kedvem. És akkor itt képes vagyok magamat jutalmazni. Az érzelmi intelligencia része, képes vagyok önmagamat motiválni. Simán magam, jutalmazás, büntetés, magammal. És az is lehetséges, hogy van egy pillanatra azt mondom, hú, hát most ha nagy baj lesz, ha ezt nem csinálom. Egy eredményes ember mind a hárommal él. A nehézség az, mikor a belső motiváció, ami egy önjutalmazó rendszer részeként működik, mikor ennek a helyét átveszi például a jutalmazás, büntetés, a külső motiválás. Ilyenkor van a nehézség. És akkor erre hoztunk néhány pontot, hogy ha átveszi a belső motiváltság helyét a külső jutalmazás, büntetés, már elszakadtam saját magamtól, akkor ez milyen következményekkel jár. És akkor itt volt 7 pont. Még jobban elnyomja a belső késztetéseimet és motiváltságomat, csökkenti a teljesítményt, rombolja a kreativitást, háttérbe szorítja a jóra való törekvésemet, csalásra és erkölcstelenségre ösztönöz, függővé tesz és támogatja a rövid távú gondolkozásmódot. Azért elég súlyos következményei vannak. És akkor elkezdtük leírni a belső motivációt, van 3 pontja. Első, a belső motiváció támogatja, erősíti, felszínre hozza az önállóságot. Hát hiszen belülről indul. és nem egyszer az is történik, hogy mindenki más azt gondolja, hogy ez egy marhaság. De te csinálod, és csinálod, azt gondolod, hogy na, de miért ne, miért ne, de jó ötlet. És egyszer csak valami beérik. Önállóság. A második pont, a belső motivációból nem csak az önállóság fakad, hanem egy szakmai igényesség. Vagyis jól akarom csinálni. Nem azért, mert megjutalmaznak érte, nem azért, mert megdicsérnek, egyszerűen belülről így van. Rosszul érzem magam, ha nem jó. Zavar. Egyszer nem tudok úgy elkezdeni. Foglalkoztat éjszaka, fölkelek, hogy ez miért nem volt jó. Hogy lehetne jó? De nem szídom magam, mert az nem segít. Hogy lehetne? Mit kellene kifundálni? A szakmai igényességnek van három jellemzője. Tehát volt három pont, a három pontból a másodiknál vagyunk, és annak van három alpontja. Az egyik, hogy nem ötöst akarok az iskolában, az angol dolgozatomra, hanem szeretnék jól megtanulni angolul. Vagyis a céljaim nem külső célok, hanem belsők. Az igényesség, mert hát, azt mondta, egy zenész a következőt mondta, tudod, Feri, ez úgy van velem, eljátszom a darabokat. Önálló est, egyedül ott vagyok a színpadon. Ha én tudom, hogy jó volt, akkor én már mindenképp jól vagyok. Ha a közönség elég jó, és nekik is tetszik, akkor nagyon megtapsolnak, na az a csúcs. De ha nem tapsolnak meg nagyon, én akkor is jól vagyok, mert tudom, hogy jó volt. Azt mondja, ha én tudom, hogy nem volt jó, és nem tapsolnak meg, attól nem vagyok, nem érzem jól magam, de ez teljesen rendben van. Azt gondolok, hogy jó, műértő közönség között voltam. Jó, ez így van, és akkor elkezdek töprengeni, hogy lehetne ez jó. Szóval a legrosszabb az, amikor én tudom, hogy nem volt jó, de nagyon megtapsolnak. Na, akkor nem tudok aludni. Mert az jut eszembe, hát egyrészt ez szörnyű, hát ez egy igazságtalanság. Ha nem volt jó, hát miért nem mondták, hogy nem volt jó? Vagy a másik, hát kiknek zenélek? Hát ha nekik ez is jó, hát ez szörnyű. Hát ez nem lehet nekik jó. Hát miért nem tiltakoznak, hogy nem jó? Ez valahogy nagyon jól mutatja azt, mit jelent az, hogy valakiben van egy szakmai igényesség. És nem azt mondja, hogy itt akkor érdemes megkülönböztetni a siker vagy eredményorientált hozzáállást. A sikerorientált külső, az eredményorientált belső. Szóval, ha ez jó, akkor ez jó, és ez nekem örömet tud okozni. Ha tapsolnak érte, ha nem. A szakmai igényességhez tartozik az is hozzá, hogy akkor is folytatom a munkámat vagy a törekvésemet, ha fáj. A Cathy Freeman-t szeretem idehozni. Tudjátok, Cathy Freeman, olimpiai bajnok, 400 méteres síkfutónő. Ő gyújtja meg a Sydney olimpián az olimpiai lángot. És emlékeztek arra, hogy hát ezt muszáj elmondanom, ketté osztott képernyő. Az egyik képernyő felen azt lehet látni, hogy Cathy Freeman 10 évvel a riport készítése előtt éppen ott van a Sydney olimpián 400 méter síkfutás döntője. És azt mondják, hogy rajthoz, és akkor fogja, leveszi a melegítő cuccát, és beáll a rajtgépbe, és ott van, és akkor vigyázz, ezt lehet látni, és utána fut, mint az őrült. Jó, ezt most nem, jó? Fut, 350-nél, mint minden épeszű 400-as kezd belehalni. Beöntik az olmot. Ez olyan, mint a Terminátorban, tudjátok, amikor... Csak a futópályán van. Na, és ahogy befut, és beér, mit csinál minden épeszű 400-as? Haldoklik. Tehát... Ha néztétek a VB-t, 44 alatt futottak többen a döntőbe, a győztes, vagy 43, nem tudom, 60, nem tudom mennyivel nyert, hordágyon kellett levinni a győztest. Tehát nem úgy, hogy győztem, gyerekek! A máj, nem szeretnék egy 400 méteres síkfutónak a mája lenni.
ezt szeretném elkerülni mindenképpen. Ugye? Nem, tehát azt ne, azt ne. De miért akarom ezt mondani? Mert amikor ott van, és nem kap levegőt, nem tud ilyenkor. Ugye futottatok valaha 400 métert? Nem. Aki nem, neked 200 méter is elég. Hát, te ott is ezt meg fogod élni, az egész biztos. Csak nyomjad. És az olyan, hogy azt gondolod, hogy valamit tudsz tenni magadért, és ez nincs így. Hát azt gondolod, ha lefekszel, jobb lesz, de nem ugyanolyan rossz, akkor fölkelsz, az ugyanolyan rossz, föltérdelsz, akkor így szorul. Kihúzod magad, azt nem bírod elviselni. Nem tudsz magadért valami olyasmit tenni, amitől jó. Mert nem tud jó lenni. Na de miért kezdtem el ezt mondani? Ugye az egyik képernyőn ezt látjuk. Legszívesebben mi kényszeres segítők oda mennénk, hogy az a Keti, Keti. No, no. De ne folytassad, hogy szenved, ezt ne csináld. És de mi történik a másik részen? 10 évvel a döntő után készül a riport, és azt mondja, hát tudtam, hogy én, mint ausztráliai őslakos, hát én az egész nemzetemért is futok, de közben az összes őslakosért futok. Hogy én, hát olyan vagyok, mint Magyarországon Balcó, Paplaci, és nem tudom, Puskás öcsi együtt. Hogy ez vagyok én. Hát ez hihetetlenül motivált engem. És akkor megnyertem, és tudtam, hogy igen. Szóval, hát én nem boldog voltam, az nem jó kifejezés. Eufórikus. Most akkor föltesszük néhány kérdést. Hazudik? Hát most miért hazudna? Hát látja magát a másik, csak oda néz, nem hazudik. Megszépül a múlt, dehogy szépül, mi szépül meg? 400 méter után nem tud megszépülni, hát tudom milyen. Azt, jó. Miért mondja mégis ezt? Azért, mert emlékeztek Carl Rogersre, folyamat és irány. És ezért ő, aki szenvedélyesen kitartóan nyomja végig a 400 métert, meg előtte a 4 évet, meg a 14 évet, ő azt mondja, hát persze, hogy van benne egy olyan fázis, amikor beledöglök, de attól ez még jó. Nem a beledöglés jó, hanem az irány jó, meg a folyamat jó. És ezért ez minden további nélkül. És ez a szakmai igényesség része. Képzeljünk el egy 400 méteres sífutószlő 300, ne arra gudjatok gyerekek, már kicsit fáradok. Hát, most a sport nem szólt arról, hogy csak fáj. Hát, olyan, de tényleg olyan, láttam egy boxdöntőt. Eléggé megvert az egyik a másikat. De mikor leléptették, technikai káó volt, akkor a győztes, hogy oda szaladt a veszteshez, aki elment a sarokba, és ölelte át. Hogy jól vagy, haver. Na, hát... Jó. Hát ez volt a másik, hogy a belső motiváltságból, ami önmagából következik az önállóság, annak a kibontakozása, gyakorlása. A második, a gondolkozásnak a sajátossága, nem siker, hanem eredményorientáltság, kitartási szenvedély, és a harmadik, hogy olyasmi ösztönöz bennünket, amiről tudjuk, hogy soha nem fogjuk elérni. És ez nem okoz nekünk nehézséget, mert nem azt gondoljuk, például, mint sokan a boldogságról, hogy ez egy állapot, amit mint célra törekszem, és hogyha megvan, akkor jól vagyok. Tudját, ettől vagyunk rosszul. Tehát mindenki, aki két dologra törekszik az életében, mi az életcélod? Szeretnék boldog és sikeres lenni. Neked annyi. Ezt lehet mondani. Tehát most kimondhat magadról a pusztító ítéletet, mert aki a sikerre, meg boldogságra, mint célra irányul, és az van a fejedben, hogy ez egy állapot, amit egyszer elérek, és attól kezdve jó, neked véged van. Ez egy pusztító téveszmék. Önállóság első pont.
Szakmai igényesség, második pont. Ennek volt három alpontja. Belső motivációnak a leírásánál tartunk, harmadik pont. Céltudatosság. Hú, de itt, na itt aztán az összes bestseller tűzre. De most miért mondom ezt? Azért, mert hát, ha van valami, amit minden könyvbe beleírják, nagy betűkkel, tűz ki célokat. Ugye, hogy így van? Mi ez minden könyv? Célokat, tűz. Hát, de milyeneket? És emlékeztek itt, na itt most egy picit, ha, két dolog. Az egyik, hogy kiderül a boldogságkutatásokból, hogy milyen célokat érdemes kitűzni, hogyha jól is akarok lenni. Nem csak célba akarok érni, hanem valahogy jól is. Első, hosszú távú életcélok, ne csak rövid távúak. Ugye, például, ha 400 méteres síkfutó vagyok, ne akarjam mindig jól érezni magam. Mert az a rövid távú cél, hogy ahogy futok, az mindig úgy legyen, hogy... Mindig érezzem, hogy na, nem véletlen kezdtem ebbe bele. Ez még mindig nagyon jól esik. Jaj, de jól esik. Mindig azért fut, mindig jól essen. Mindig. Hogyha vannak hosszú távú célok, akkor elfogadhatóak és elhordozhatóak lesznek menet közben teljesen természetes nehézségek. Hosszú távú célok. Akár halálon túlmutató életcélok. Ha csak rövid távú életcélok vannak, mindent bezabál. A biológiai motiváltság. Enni, inni, itt és most. Hosszú távú célok nélkül egyszer lehetetlen jól lenni. Lehetetlenség. Második, ne csak külső életcélok, hanem belsők. Na, erről már beszéltünk eleget. Belső. Belső életcél. Egészség. Harmónia. Erények, és a többi. Ez jó. Ne csak külső-belső, de most jön a szépe. A belső életcélokból is van kétfajta. Énközpontú és nem énközpontú. Nem elég, hogy valakinek belső életcélja van. Mert ha az énközpontú, én legyek boldog, én legyek harmonikus, én legyek én, akkor ott minden arról szól, hogy én. Hát én meg, na... Senki se elég önmagának. Tehát ha mindig csak én központú belső életcéljaim vannak, nem leszek hosszú távon jól. A kutatások azt mondják, azok vannak jól, akiknek vannak nem én központú belső életcéljaik. Negyedik, még, az derül, hogy akik igazán jól vannak, nekik vannak hosszú távú, belső, nem én központú életcéljaik. Plusz, az is jellemzi őket, hogy a saját belső késztetéseik összefüggésbe kerülnek valami náluk nagyobbal, valami náluk többel. Ezt nevezhetjük akár valamiféle spirituális célnak. Ők vannak a legjobban. Ma délelőtt tartottam egy előadást egy óvodában. Mi? Hol? Ott értő közönség van. Tényleg, ott nem kell bíbelődni szakirodalommal, ott. Az óvónőknek tartottam. Szakmai nap. Hú, hát ez nagyon izgalmas. Az óvoda vezetője a következőt mondta az előadás előtt. Tudod, Feri, hogy arra gondoltunk, milyen jó lenne, hogyha itt az óvónők, óvópedagógusok, ugye úgy kell, óvópedagógusok, ez olyan rossz, mint a mentálhigiénés szakember. Az óvópedagógusok lelki egészség. Ez jó. Azt mondja ez az igazgatónő. Igen, de ahogy arra gondoltam, hogy jó, hát akkor most elhívunk téged ide, és mi hát vagyunk mondjuk 18-an, ez nem rossz, de hát mikor jössz te a mi városunkba legközelebb? Hát ki tudja. Hát most mi lenne, hogyha azért a szülőket is meghívnánk? Nem lenne jobb? Akkor legyenek a szülők is itt, akkor ők is ugyanazt hallják, mint, és akkor ez milyen jó lenne. meghívták a szülőket, azt mondták, tehát tulajdonképpen nem csak a mi szüleink vannak, hogy hát vannak mások is, most miért, hát ha valaki ráér, hát te úgyis itt vagy, az milyen jó lenne, hogy ki tágítanánk ezt a kört, és akkor ők is bejöhetnének, és halljátok ezt? Tehát van valakinek egy belső motiváció, ez de jó lenne, ezt meg kéne csinálni. És utána elkezd magán túljutni, és akkor a saját csoportján is túljutni, és azon túljutni, és egyszer csak megjelenik valami olyan cél, ami messze túl van azon, hogy nekem legyen valami jó. És amikor valaki így mozog az életben, ő van jól. Azt mondtam az imént, hogy két dolgot szeretnék mondani. És ez volt az egyik. Most a másik. Emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy milyen helyzetekben termelődnek azok a hormonok, amikor jól vagyunk. Ezt szeretném nektek fölidézni, hogy melyek ezek a nagyon alapvető helyzetek, és hogy mi történik akkor, hogyha a belső motiváltságban valami megsérül, és elkezdünk valami zsákutcába futni, és közben nem értjük, hogy mi történik. Az első így szólt, akkor vagyunk jól, mert termelődnek azok a hormonok, amelyek akkor termelődnek, amikor jól vagyunk, amikor minket valaki észrevesz. Mi észreveszünk valakit, fölfedezünk valakit, rácsodálkozunk valakire, fölfigyelünk valakire, figyelmesek velünk, odafigyelnek ránk. Ettől elkezdünk jól lenni. Az emberi természet szépsége. Mi ennek a nagyon mélységes gyökere? Egy pici baba, ha nem veszik észre, meghal. Azt, hogy fölfigyeljenek ránk, így kezdődik az élet. Tudjátok, hogyha egy édesanyja a magzatával nincsen kapcsolatban, akkor sokszorosa lesz az esélye, hogy a magzat cserdülőkorban pszichotikus beteg lesz. Hát az már az számít ebből a szempontból, hogy figyelnek-e rám, fölfedeznek engem, hogy magzatként az anyám hogyan érez és gondolkodik rólam. Ez nem hogy számít, hihetetlen sokat számít. Voltatok már szerelmesek? De azért, mikor szerelmesek vagyunk, azért az hogy van? Egyszer csak azt megél, hogy valaki engem felfedezett, és a szemével engem nézi. Engem, hogy engem észrevett. És akkor a barátnők összesúgnak, ugye ugyan a barátnők összesúgnak, azt mindenképp kell, össze kell súgni. Mert az fokozza az élményt. És te
láttad, hogy a Laci téged... Mondjuk, hát néz.
És akkor engem néz, komolyan a szemével?
De, igen, kifejtem.
A szemével biztos, de... És néz, engem néz. Szerinted, én... És hogy ennek a fordítottja, Karinti, hogy nem nekem köszöntek. Ugye megyünk az utcán, és akkor valaki integet, és akkor, hát nem ismerem, de olyan kedves, hogy végül kínos lenne, nem, és az igen, szervusz, és elmegy mellettem, és a mögöttem lévőnek ad két puszit. Amikor észrevesztek minket, és az is gyönyörű, amikor mi veszünk észre másokat, hogy amikor értékeket fölfedező pillantással tudunk másokra nézni, hát ott egy csomó jó élményünk lesz nekünk, az fú, de értékes, de klassz, jaj, de nagyszerű. Hát őt ismerem, hát hogy ne bírnám. Hat. Igen, és akkor szóval, mikor észrevesztek bennünket, megcsillan valakinek a szeme, vagy a mi szemünk csillan meg valaki miatt, jól leszünk tőle. Mert nagyon mély biológiai gyökerei vannak, magzati kortól kezdve, hogy vegyél észre. És amikor itt ez egy önjutalmazó rendszer is. Mert mikor észrevesznek, nem kell magamba semmit bekapcsolni, nem kell semmit mondanod, semmi, egyszerűen jól leszek tőle. Elkezdenek termelődni bennem a hormonok, amitől jól vagyok. Önjutalmazó rendszer. De akiben megsérül az önjutalmazó rendszer, ő mire fog gondolni? Azt, hogy hát, én biztos, hogy egyáltalán nem vagyok érdekes. Hát semmi érdekes nincs benne. Ha valakiben az önjutalmazó rendszer, az észrevesznek, észreveszel, nem működik, akkor azt gondoljuk, hogy hát minket ki is venne észre, meg minek is, meg miért is, meg mire föl, meg ugyan már, nem nekem köszöntek, még ha köszönnek is, akkor az nem nekem szól, hogy ezért elkezdjük valahogy magunkat megpróbálni eladni. Ez az első. Lenne bennünk egy motivációs rendszer, hogy észrevegyünk másokat, mások észrevegyenek, ettől jól legyünk. Ez egy önjutalmazó rendszer része, termelődnek bennünk a hormonok. Második. Akkor termelődnek bennünk a hormonok, önjutalmazó belső világ, hogyha egymást kölcsönösen megbecsüljük és tiszteljük. Ha ezt ki is fejezzük. Nem, mit ér az a megbecsülés, amit nem fejezünk ki? Ha ezt ki is fejezzük. Hogy tud deformálódni ez a valami? Hogy megbecsülés és tisztelet. Valami, ami nagyon, nagyon mélyen az emberi kapcsolatokból származik. Onnan, hogy már nem a megbecsülés és a tisztelet, hanem már csak hírnév, már csak népszerűség, már csak beszéljenek rólam, tök mindegy, hogy mi. Mi köze ennek a tisztelethez és a megbecsüléshez? Ez az egyik, mindegy, csak kerüljek fel a címlapra, és nem is kapom meg tőle azt, amit szeretnék. Mert tulajdonképpen jó helyen keresek. Megint ez az alapkijelentés. A lélek semmit sem tesz cél nélkül. Mikor válogatok a dezodorok között, ez teljesen rendben van. Mikor beszélnek rólam, ez is rendben van. De hogyha bennem megsérült ez az önjutalmazó rendszer, akkor ettől nem fogom megkapni azt, amiről gondolom, hogy na, ha ez menne, akkor megkapnám. A másik, hogy kitalálok önkényesen valami csoportot, és akkor csinálok nagy balhékat. Na, majd beszélnek rólam. Mindegy, hogy beszéljenek rólam. Én vagyok a kiskakas a szemétdomban. Na? De ennek a mélyén valami nagyon szép dolog van, valami nagyon szép. Egy mély természetes vágyunk, és közben egy önjutalmazó világ, hogy amikor megbecsülnek minket, jól legyünk tőle. A tiszteletét valaki kifejezi, kezdjünk tőle, jól lenni. A harmadik, ez az, amikor törődnek és gondoskodnak rólunk. Törődés és gondoskodás. És amikor mi törődünk másokkal, és mi gondoskodunk másokról, az, hogyan tud ez, megint csak, ha valakiben ez a belső önjutalmazó rendszer nem működik, mert a külsőre szoktatták rá, akkor hogy deformálódik ez? Azt mondja, hogy a gondoskodás, törődés, maradnak az élvezetek. Majd én begyűjtöm az élvezeteket, ugyan már kitörődne velem, hogy milyen gondoskodás. Kell sok pénz, és azon veszek sok élvezetet. És akkor majd megélem, hogy tessék, törődnek velem. Tessék, megkapom, ami... Ilyenkor tudunk iszonyatosan fölháborodni minden picin, ami nem úgy van. És itt is a belső késztetésem nagyon pozitív, nagyon érthető, és nagyon igaz, mélyen emberi. Az, hogy törődni és gondoskodni kölcsönösen egymásról. És hogy ez az emberi természetben úgy van kitalálva, hogy ez jól essen. Jól essen megtörni a kenyeret. Ez jól essen. Hogy ne csak enni essen jól, mert ez a biológiai motiváció, hanem megfelezni. Sőt, hogy ez néha még jobban essen. És ami a legbelsőbb motiváció, az az, mikor azt mondom, edd meg te. És ez nem eszetlenség, hanem jól működik valakiben egy belső rendszer, hogyha egyébként ő becsüli magát. Szóval nem azon az áron, jó, hát mit érek én inkább te. Hát akkor maradnak az élvezetek, kívülről kell, kívülről. És közben, ugye, hogy a sok élvezetet begyűjtjük, az élvezet sosem egyenlő az örömmel. Az élvezet nem egyenlő az örömmel. Mert az örömhöz egy személyiségre is szükség van. Az élvezet sokkal biológiaibb dolog. Hát egyszerűen arra a téves következtetése tudunk ilyenkor jutni, hogy valószínű, hogy több élvezetre van szükség. Vagy más élvezetre, vagy mástól kell az élvezet. Ezek a téves következtetések. Párhuzam, mikor egy gyereknek van 100 játéka, és azt se tudja, melyikkel játszon, és nincs jól, mert nem a játékon múlik, hanem a játszáson, vagy azon, hogy egy felnőtt játszik-e vele, vagy hogy a tesójával együtt önfeledten játszanak-e, mert attól jól van. de attól, hogy 102. játék, attól nincs jól. Vagyis arra téves következtetése jutok, hogy nincsen elég játékom. Nem pedig arra, hogy nem tudok jól játszani. És hogy bennem valami megsérült, mert ha önfeledten tudnék játszani, akkor elég volna egy orsó is. És azt tök jól el lehetne vele játszani, de nagyon jól. Negyedik, az pedig, mikor következetesen emberszámba vesznek minket. Ettől elkezdünk jól lenni, és amikor mi emberszámba veszünk másokat, az emberi méltóságukat felfedezzük, akkor is, hogyha nem könnyű nekünk velük. Mikor ezt megtesszük, elkezdünk, tele leszünk erővel, meg jó érzéssel. Hogyan deformálódik ez, mikor már lenevelődtünk a jutalmazás büntetés miatt és sok minden másokból a belső jutalmazó rendszerünkről? Hogy próbáljuk ezt a személyességet valahogyan megragadni? Hát a válasz egyszerű. Minden személyre szabunk. Nem fedezzük azt föl, hogy mit jelent, hogy személy vagyok és te, és ennek mi az öröme. Hanem azt gondoljuk, hogy az egész világot személyre kell szabni, mert ha személyre szabok mindent, akkor megélhetem azt végre, hogy én is egy személy vagyok, amitől talán jól leszek. Ezért kell a mobiltelefon alkalmazásait személyre szabni. Az exkluzív adriai nyaralást, vagy franciaországi síjjelést személyre kell szabni. A PC-t is személyre kell szabni, minden személyre kell szabni. Érzitek ennek a fájdalmas részét? Valójában mire vágyok? Hogy örömmel töltsön el az, hogy személy vagyok. Hogy te személynek láss engem, én téged annak, legyen köztünk valami, te végtelenül egyszerű. Semmi nem kell hozzá. És ez úgy van kitalálva az emberi természet, hogy ettől jól is legyünk. És akkor ettől eltávolodunk, megint jön a tévesztbe, hogy akkor érzek majd valamit, amiről nem is tudom, hogy az van-e, csak úgy sejtem, hogy kell valaminek lenni, ha mind az egész világot személyre szabom. Látjátok ennek a lehetetlenségét? Hát persze, hogy látjátok. Hát... Tehát ezek a belső rendszerek nagyon jól működnek, ameddig hagyjuk őket, és bátorítjuk, támogatjuk, és utána... És utána elkezdünk valamit keresni, és nem értjük, hogy mi nem működik. Hogy nem működik. Már ennél jobb illat nincs, ennél drágább táska nincs. Nincs ez a legdrágább. Miért nem veszed észre? Akkor így kell menni a táskával, így megyek. Ez egy személyre szabott táska. Minden úgy van benne elrendezve, hogy nekem személy szerint. Szeretnék egy gyors átkötést a spiritualitáshoz. Mert volt egy kósza gondolatom már múltkor is, hogy és mi van akkor a spirituális világban, az egyházban? Hogy ott a jutalmazás büntetés hogyan veszi át a szerepét az önjutalmazó belső motivációs rendszer. A tékozló fiú történetét elmondanám, azért is, mert akkor szóval leülök, és akkor így. Hogy a tékozló fiú történetének milyen, nézzük meg ebből a szempontból, háromféle motivációs rendszer. Ott van az a fiú, a fiatalabbi, kikéri a vagyonát, elmegy. Jól elherdálja, össze-vissza, erkölcstelenségeket követ el. Miért megy vissza az apjához? A válasz nagyon egyszerű. Biológiai motivációk indítják. Azt mondja, én itt éhen fogok dögleni. Ez van a Szentírásban. Éhen fogok pusztulni. Hazamegyek apámhoz, mert ott még a béres is jobb ellátásban részesül, mint én itt. Ez biológiai motiváció. Ez teljesen rendjén is van. Milyen nagyszerű, hogy létezik ez bennünk, és azt mondja, hogy ezt most abba hagyom, mert nem akarok elpusztulni. Ez oké. Visszamegy, és mit mond az apukájának? Azt mondja, apám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseid közé fogadj be engem. hogy legyek egy a te béreseid közül. Így. Itt megjelenik ez a jutalmazás büntetés téma. Ugye nem arra nem vagyok méltó, tehát le kell engem fokozni, nem lehetek a fiat, akkor leszek egy béres, és akkor a béresnek a jutalmát kapom meg, hogy egyáltalán kap enni. És akkor ez talán így korrekt, ez akkor így rendben van. Tehát joggal büntetsz majd meg, de hogy azért van egy pici jutalom, mert az a béres is kap enni. És az apa hogy válaszol? Ott jön a belső motiváció. Mert az apa azt mondja, hogy meg lett a fiam! Értitek? Fölfedezi a fiát, az eléje fut a fiának. A méltóság és ember számba veszi, és gondoskodik össze, hogy gyorsan a hízlaltökör, csinálja mind a négyet, amitől valaki jól van. Levágatják az ökört, a gyűrű az ujjára, meg a többi. És mit mond hozzá? Azt mondja, hát de meghal, de életre támadt. Hát én e fölött nem tudok nem örülni. Él. Hát egy gyerek, aki él. Hát elveszett, de megkerült, itt van. Ez az ő öröme, és ettől ő jól van. És akkor jön az idősebbik fiú, és az idősebbik fiú melyik rendszerben látja az egész kérdést? Jutalmazás, büntetés. Nem látja sem úgy, hogy hát de meghalt volna. Nem őt az nem érdekli, azt mondja, ez a te fiad, rossz nőkre pazarolta a vagyonát, és te most megjutalmaztad. Ökör, gyűrű, díszes köpeny. Te megjutalmaztad. Mire föl? Én nekem a jutalmam hol marad? És akkor az apa megmarad a belső motiváció. Azt mondja, tehát fiam, mindenem a tiéd. Hát te az én fiam vagy, én a te apád vagyok. Hát ez nem jutalom kérdése. Hát összetartozunk. De ez nem, neked ez nem jelent semmit. És az idősebb fiúnak a története nem fejeződik be. Nem találja magában ez az idősebb fiú ezt a belső motivációt, amitől örülni tudok akkor, ha valaki él, és életbe marad, és túléli, és hazajön, és megtaláltatik. Ha valakinek a lelke jól működik, akkor ezt át tudja élni. Fiam, teljesít, vagy nem teljesít, elvárások. Lehet aztán rengeteg mindenről beszélni. Ebben a történetben az idősebb fiúnak a tragédiája az, hogy csak jutalmazás büntetésben látja a helyzetet. Ebben látja. És ezért számára a helyzet fölfoghatatlan és érthetetlen. Azért most akkor ezen a történeten keresztül megdöbbenhetünk azon, hogy ezek a rendszerek milyen másképpen működnek bennünk. Hogy mit kaphatunk az egyiktől, és mit a másiktól. Hé. És hogy milyen nehéz valakinek, aki a könyörtelen mérték túlzó kritikusságban van, mert hogy valamikor lenevelték őt arról, hogy ez a belső rendszerhez tudjon kapcsolódni, és egy ilyen önjutalmazó jól létben legyen. Hát akkor senkit ne bántsunk azért, mert benne ez a rendszer nem működik jól. És akkor csak ebben tud látni, jutalmazás, büntetés, jutalmazás. Most már csak egy kérdésünk maradt. Ki nevelte ezt a gyereket?
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.